hogy itt vagyunk például a beszélek könyvénél, és múlt alkalommal megalapoztuk a könyvet, és ezt fogjuk csinálni a következő még egy-két alkalommal. Emlékeztek, hogy mondtuk azt, hogy például beszélek könyvének az első először is 31 fejezetből áll, ez jó, mert a hónap minden első napjára ad egy fejezetet. Természetesen ennél sokkal magvasabb igazából. Például könyvének az első 9 fejezete az egy ízelítő a bölcsességhez. Oké? És a versek közt vannak összefüggések, van egy van egy megszemélyesítés, a példaszek meg van személyesítve, és aztán a 10. fejezettől pedig, ha nem is mindegyik vers különálló, de a versek javarésze különálló, és példaszek gyűjtemény, és aztán van, hogy pár vers együtt van. És azt mondtuk, nincs itt nálam a tábla, kint van, de jó helyen van ott. Azt mondtuk, hogy példaszerek könyve a bölcsességről szól. És hogy a bölcsesség az nem egy elméleti tudás, hanem a bölcsesség az az, hogy valaki szakember lesz az életben. Szaki az életben. Ezt használta kettő Mózes másik könyvébe, amikor a Szent Sátor épült, akkor Isten azt mondta, hogy néven nevezett embereket, akik bölcs emberek, szakik az ő szakterületeken. És a bölcsesség az az, hogy szakik vagyunk. Ruth, it's not always closing. Szóval valaki majd megjavítja azt, mert mindig valaki, nem most kell szebb, csak tudod, hogy mindig bezárja valaki, aztán kinyílik, csak it's not your fault. It's just not like that. És hol tartottam? Igen, szakember az életben. Ez együtt összevág Jakab 3-mal, 17-18. Ki a bölcs köztetek? Mutassa meg az ő a életével az ő bölcsességét. Erről beszéltünk a múlt alkalommal, hogy a bölcsesség az egy életmód. Egy bölcs embernek az életében látszódik a bölcsesség, mert egy bölcs életet él. A bölcsesség az egy vonzó dolog, és a bölcsesség az Istentől jön. És beszéltünk arról, csak röviden összefoglalva, hogy mikor Salamon neki Isten megjelent, hogy kérje, amit akarsz, akkor ő bölcsességet kért. Mindennél inkább bölcsességet. Hogy tudja vezetni a népeket, hogy jó döntéseket, a népet, hogy jó döntéseket tudjon hozni, hogy különbséget tudjon tenni. És aztán beszéltünk a bölcsességnek a különböző szavairól, vagy legalábbis néhányról. Beszéltünk a bölcsességről, ami héberül Chokma, így van. Aztán beszéltünk a megértésről, ami azt jelenti, hogy megérteni, hogy különbséget tenni dolgok mögé, látni, hogy ez is a bölcsességnek egy része, hogy különbséget tudok tenni dolgok közt, hogy dolgok mögé tudok, hogy amikor útkereszteződésnél vagyok, akkor van bölcsességem, hogy mikor szólnom kell, van bölcsességem, mikor reagálnom kell, van bölcsességem, különbséget tudok tenni, dolgok mögé tudok látni, ez a bölcsesség. Aztán beszéltünk, emlékeztek a bolondról, ami példabeszélek könyvének csak úgy egy fő témája, nem csak a bölcs ember, hanem a bolond ember, aki megbotlik dolgokban, aki nem tudja, hogy hogyan éljen az életben, aki döntéseket hoz most, de nem látja, hogy ez a döntés hova fog vezetni, telve van magával, el van szálva magával, mert meg fogjuk látni. És a bolondra jó néhány szó van. Az egyik az együgyű, Amit mondhatjuk azt, hogy a bolond egy fajtája, de az a legkevésbé bolond-bolond, ez az együgyű, ez a héberül a peti, ami a patából jön, ami azt jelenti, hogy mindenre nyitott. Például 14-15, az együgyű nyitott mindenre. Tudod? A bölcs azonban vigyáz a lépteire, az eszes vigyáz a lépteire. Azt mondja, az eszes figyel, és óvatosan jár, és megfontolja a lépteit, és egy bölcs életet él, de az együgyű az mindenre nyitott. Aztán ott van a bolond, aki csak megveti Isten dolgait, megveti Isten bölcsességét, megveti Isten tanítását és Isten tanácsát. Aztán van az a bolond, aki már csúfolódó is, sokszor van ez a szó, csúfolódó, vagy csúfoló, aki bolond, és hangosan ki is fejezi az ő megvetését. Úgyhogy ezek a bolondra szavak. És aztán megnéztük például Szeg könyvének az első 7 versét, ami egy kicsit bevezette azt, hogy a Példaveszélyek könyve az hát mindannyiunknak szól, de a megírásába leginkább a fiataloknak szól. Leginkább azoknak, akik előtt még ott van az élet, és naívak, együgyűek, nem igazán tudják, hogy hol vannak elrejtve a különböző taposóaknál, nem tudják, hogy hol vannak a veszélyes dolgok az életben, és a Példaveszélyek könyvébe tanítást kapnak a bölcsességről, hogy hogyan kell bölcsen élni ezt az életet, hogy hogyan legyen gyümölcsöző, nagyszerű, áldott, vonzó életük. Oké, úgyhogy 7. verstől fogjuk folytatni, és ez ki is lesz vetítve, és csak szemezgetünk például ezek egyből, meg kettőből, és olvasom, és a cél ennek, hogy úgy szintén, hogy kicsit megértsük, rálásunk, ízelítőt adjon, és hogy vágyjunk még inkább a bölcsességre. Aki a bölcs, az keresi a bölcsességet, akarja a bölcsességet, hallja a bölcsességet, vágyik a bölcsességre, a bolond az megveti a bölcsességet. A bölcs, tanítsd a bölcset, és még bölcsebb lesz, tanítsd a bolondot, és tudod, semmi. És a bolondot megvered, és semmi. És mozsárba beteszed, és megtöröd, és semmi nem változik. Neki megy 5-ször is a falnak, 6-odjára is ugyanazon az úton megy, ugyanazt a döntést hozza meg, 6-odjára is meghozza. Miért? Mert bolond. Mert bolond. A bölcs azonban vigyáz a lépteire. Nem él egy olyan életet, amely nincsen ellenőrizve, vagy nincsen átgondolva. Nem csak él, és az élet a bölcs számára nem csak történik, hanem a bölcs a döntéseket hoz, és keresi a bölcsesség útját, és átgondolja az életét. És hogyha kell, nagyító alá veszi az életét. A bolond elbizakodott. Ó, minden rendben lesz. Miért? Mert én úgy gondolom, hogy minden rendben lesz. A bölcs azt mondja, nem. A bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Én azt akarom, hogy az Úr tanítson engem. Én az Úrtól tanulni akarok. Oké, például szépen egy hét azt mondja, hogy a bölcsességnek a kezdete, az Úrnak a félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és az erkölcsi tanítást csupán a bolondok vetik meg. Oké, ez 15-ször van a Példaveszélyek könyvében ez a kifejezés, hogy az Úr félelme, az Úr félelme. Ez egy kulcs kifejezés, hogy az Úrnak a félelme, itt kezdődik a bölcsesség, ez 9-10-ben, például 9-10-ben a bölcsesség kezdett, az Úr félelme, az Úr félelme, az Úr félelme, és ez annyira fontos, mert innen jön a bölcsesség, hogy az életemben azt mondom, hogy nem akarok csak úgy élni, és úgy döntéseket hozni, amit jónak látok a saját szemeim, ami jónak tűnik a saját szemeimben. Ez azt hiszem Bírák 24, Bírák könyvének az utolsó verse. Azt mondja, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, hanem mindenki úgy élt, ahogy jónak tűnt, vagy ahogy saját szemében jónak látta. Ez volt Izrael történetének az egyik legrosszabb időszaka, legtragikusabb időszaka, amikor Isten népe úgy élt, hogy mindenki így, amit a saját szemében jónak tűnt. Ez például veszek 14-12, azt mondja, hogy van út, amely helyesnek néz ki az ember szemei előtt, de végül a halálra vezet. Tudod, nekem ez jónak tűnik. Én ezt úgy jónak látom. Miért? Mert én ezt úgy gondolom. Miért? Mert nekem helyesnek tűnik. Ebbe ott van az Úrnak a félelme? Nincsen. Oké? És azt mondja, hogy a bölcsesség az ott kezdődik, hogy az Úrnak a félelme, hogy tudod mit? Nem számít, hogy mit mond a világ. Nem számít, hogy mindenki a széles ösvényen megy, és hatalmas népvándorlás van a széles ösvényen. Én nem akarok a széles ösvényen menni. Én a szűk ösvényen akarok menni. Ott akarok menni, ahol szentség van. Ott akarok menni, ahol az Úrnak a félelme van. Ott akarok menni, ahol az Úrnak a tanácsa van. Tudod, Jézus nem a széles ösvényen ment. Így van, Jézus nem azon az ösvényen ment, ahol mindenki ment. Sőt, nagyon is ellenkezőleg Jézus azon a szűk ösvényen járt. Az Atyával való szoros közösségben, a Szent Szellemmel való szoros együttlétben, abban az isteni tervben, abban a bölcsességben, azokban a döntésekben, és én is nem akarok a széles ösvényen járni, hanem azon a szűk ösvényen, az Úrnak a félelme. A bölcsességnek a kezdete. 15-ször például összekönyvben az Úr félelme. És tudjátok, egy olyan korszellemet élünk, egy olyan kort, és ezt fel kell ismernünk, amikor nyilván már ez magyarázatra szorul, hogy mit jelent az, hogy az Úr félelme, már úgy magyarázni kell a bizonyítványt, hogy tudod, hát ez azt jelenti, hogy igazából ez nem félelmet jelent, hanem ez azt jelenti, hogy nem fél, de akkor miért az volna, hogy félelem? De ez nem félelmet. De ez nem. Persze, abban az időben, mikor ezt fordították, akkor ez teljesen odaillő szó volt, kultúrában is odaillő, nyilván ez egy tiszteletet jelentett, benne volt egy félelem, de ez nem feltétlenül negatív volt, de egy komoly tiszteletet jelentett. És a mai kultúránkban semminek nincsen tisztelete, semminek nincsen komoly félelme. Tudod, úgy játszunk a bűnnel a kultúrába, úgy játszunk következményekkel, hogy semminek nincsen félelme. És azt mondja, hogy a bölcsesség ott indul, amikor azt mondom, hogy elegem van abból, hogy úgy éljek, ahogy régen éltem. Elegem van abból, hogy úgy éljek, ahogy a világ él. Elegem van, hogy úgy éljek, ahogy jónak néz ki a szemém előtt. A széles úton járjak. Nem akarok a széles úton járni. Az Urat félni akarom az életemben. Félni akarom. Nem akarok bűnben élni. Nem akarom a bűn útját követni. Tudod, nem akarok egy ilyen fel nem vállalt, bujdosó keresztény életet élni, ahol eljövök a gyülekezetbe, meg ott vagyok a gyülekezetbe, meg alapvetően nem lehet rám mondani semmit, mert alapvetően rendben vagyok, de igazából így a szürkében járok, és több területen bujdosok, több területen megalkudok, több területen csak egyszerűen nem is gondolom végül az életemet. És azt gondolom, hogy manapság hívőknek akár egy nagyobb része is nem feltétlenül abban a bűnben élnek, nem az, hogy átlépnek bizonyos határokat abban is, hanem a mulasztás bűnében. Tudod, hogy egyszerűen csak Isten hív bennünket dolgokra, és nyilvánvaló az igében, nyilvánvalóan ki van jelentve Isten akarata, és a mulasztás bűnében. Abba, hogy két lovat akarunk megülni, két dologban akarunk állni, Isten dolgaiba is, meg a világ dolgaiba is, meg a saját dolgainkba is. És ennek az eredménye az erőnélküliség. Ennek az eredménye az, hogy egy ilyen langymeleg életünk van, amiről Jelenések 3 beszél. Most az Úr félelméről beszélünk. Emlékeztek? Jelenések 2-ben, 3-ban van 7 gyülekezet, és a 7 gyülekezet ből az utolsó, az a laodicei gyülekezet, és ez a korszellem, ez a kor, amiben most élünk, ez a laodicea kora, vagy a Laodicea gyülekezeti kora, és a laodiceai gyülekezet az a gyülekezet volt, vagy az a korszellem volt, ahol hívők lanymelegek voltak. Mert ezt mondja ott, azt mondja, hogy bárcsak forró lennél, vagy hideg lennél, de nem vagy sem forró, sem hideg, hanem lanymeleg, és azt mondja, ezért kiköplek a számból. Tehát ezt mondja Jézus, tudod, és aztán azt mondja, hogy ott állok az ajtód előtt, és kopogtatok, és hogyha beengedsz, akkor bemegyek, és veled vacsorázok. De az a kor, ahol hívők elveszítik azt a, mi hívők elveszítjük azt a realitást, hogy az a Jézus, aki eljött 2000 évvel ezelőtt, az ugyan, meghalt és feltámadt, ugyanaz a Jézus, aki visszajön, és meg fogunk ő előtt állni, és aki Jenések 2-ben és 3-ban mindegyik gyülekezetnek úgy kezdte, hogy tudom a te dolgaidat. Tudom a te dolgaidat. Tudom a te dolgaidat. Tudod, aki a veségnek a vizsgálója, a szíveknek a vizsgálója, és azt mondja, tudom a te dolgaidat. Tudom. És ezek a szemek, és ez az átkutatás, és ez a szentség, és ez a szentségnek a tüze, és a valósága, tudod, ami meg tudja tisztítani az életünket, és ami igazából innen jön a bölcsesség. Ekkor kezd el az ember az a bölcsesség útján járni. Úgyhogy az Úrnak a félelme, a bölcsességnek a kezdete. És aztán azt mondja, hogy bölcsességet és erkölcsi tanítást csupán a bolondok vetik meg. 8. vers. Hallgass, fiam, apád erkölcsi tanítását és anyád oktatását el ne hagyd. Oké, úgyhogy ez újból és újból visszajön a Példaszerek könyvébe. Ez mondtam, hogy a fiatalokat, ahogy tanítja, tudod, apád erkölcsi tanítását és anyád oktatását, és ez a szó, amit még múlt alkalommal tanítottunk, ez a muszár, a héberben ez az oktatás, ez az erkölcsi tanítás, ez fenyíték, fegyelmezés, útmutatás, oktatás. Tudod, megvan ez a rész is, meg megvan ez a rész is, meg megvan ez a rész is, éppen amire szüksége van a gyereknek. Ez a muszár, ez az oktatás, fenyítés, fegyelmezés, tanítás, útmutatás, amire szükségünk van. Tudod, és szüksége van a hívőnek. Szüksége van a hívőnek arra is, hogy Isten összevonja a szemöldökét, és azt mondja, hogy figyelj, ez nem lesz jó. Tudod, mint hogy a saját gyerekeinkkel bánunk. Figyelj, ez volt az utolsó alkalom, hogy ilyet csináltál. Tudod, ez volt az utolsó alkalom. És annyira egészséges egy gyereknek tekintébe ütköznie. Annyira egészséges az ő lelkének egy tekintéllyel találkoznia. Mert amúgy, azt mondja például egy könyv, hogy a gyermek elméjéhez kötetett a bolondság. És ez így van velünk is. Tudod, a gyermek amúgy, tudod, csak videójáték, és csak bolond vagyok. Tudod, és csak bolond. És azt se tudom, és... Tudod, mit mondott valamelyik gyerekem? Igen, tudod, tehát tudod, olyanokká válnak, mint a, érted? Ilyen emberevő halak. Megesznek bennünket, ha nem figyelünk. Éhes vagyok. Igen, most tudod. Ja, éhes vagyok. Nézd csak, vettem neked pogácsát, kis pogácsát vettem neked, gyere csak, itt van. Odaadod, semmi. Köszönöm, vagy valami, tudod. Nem. Ez nem olyan jó. Tudod. Itt amikor még Zsófi hallott ezt a történetet Balassagyarmaton, a nagymama az unokával ott van, és az unoka veri a hisztit, hogy kér szörpöt, és És a nagymama mondja, jó, jó, hát majd mindjárt, mindjárt. És az unoka, nincs duma, szörpöt! Tudod, gyermek elméhez kötte, nincs duma, szörpöt! És így van, és egy igazi jó, szentimentális nagymama, az mit csinál? Jó van, már hozom a szörpöt! És mit csinál? Tönkreteszi a gyereket. Jó, még ennyitől nem, de folyamatosan újból és újból ez nem. Olyan jó a gyereknek, mikor puff, beleütközik valamibe. Ami nem inog meg. Ami nem változik. Ami szereti, de nem mozdítja el a vonalat. És ugyanígy van a mi életünkkel is. Jó nekünk, amikor, tudod, Istennek az oktatásába, fegyelmezésébe, fenyítésébe, muszár, erkölcsi tanításába, útmutatásába ütközünk, és az nem, és mindegy, hogy mennyit hisztizünk, nem mozdul. Az ugyanaz. Tudod? Mikor nem úgy mennek a dolgok, hogy mi szeretnénk. Nálunk az a tragédia. Így van? Beszéltünk erről a szenvedésről, amikor tanítottunk. Tudod, a szenvedés az nálunk akkor kezdődik, amikor nem úgy mennek a dolgok, hogy mi szeretnénk, akkor szenvedünk. Az már más, hogy az új szövetségben azt mondja, hogy mikor szenvedtek, akkor örüljetek. Tudod, csak azért, mert magukhoz ölelték a szenvedést. És ez fontos az életünkben. Az a tekintély. Oké, úgyhogy hallgass, fiam, apád erkölcsi tanítását, anyád oktatását, ne hagyd el. 9. vers. Mert kedves ékesség lesz ez a fejednek, és aranylánc a nyakadra. Ezt újból meg újból teszi például beszélkönyve több helyen, hogy nem csak felhív, hogy hallgassunk és fogadjuk meg, hanem a jutalmát is elmondja, hogy mi lesz ez az életünkben. Tehát elmondja, hogy ha komolyan veszed, ha szívedre teszed, ha szívedre kötöd, emlékeztek ilyenekre? Kösd a te, tedd a te nyakadra, azt mondja például 3, igazságot és hűséget el ne hagyd. Kösd a te nyakadra, tudod, és írd a szívedre, tudod, mert akkor ez és ez lesz. Nos, kedves ékesség lesz a fejednek. Tudod, az a fiatal, vagy most mindannyian fiatalok vagyunk, mert egyébként igen. Tudod, az a fiatal, aki komolyan veszi Isten oktatását, Isten fenyítését, Isten fegyelmezését, Isten erkölcsi tanítását, Isten útmutatását, annak egy kedves ékesség lesz az egész életében a fején. Ó, milyen, tudod, kedves. Tudod, milyen szép és milyen vonzó, ez azt jelenti, hogy vonzó, egy vonzó élete lesz, mert abban az időben, amikor egy kedves ékességet tettek a fejükre, ez egy ilyen a különböző virágokból, meg rozmarin, meg különböző babérból ilyen koszorú volt, és ez egy vonzó dolog volt. Ez díszítette az embert. Ó, de vonzó az életed. Miért ilyen vonzó? Miben más? Nos, komolyan vettem Isten tanítását, erkölcsi tanítását, fenyítési, fegyelmezési. Aranylánc a nyakra. Így van? Látjátok azokat a nagy ilyen fuchsokat, így van? Amikor a nagy fuchs, ott vannak a fuchsok a nyakán, ott sok aranylánc. Nos, ez aranylánc a nyakra, egy bölcs embernek aranylánc van a nyakán. Oké, 10. vers. A fiam, és itt megy egy kis tanítás, csak gyorsan elolvassuk, jó? Mert szerintem nagyon jó. Ezzel indít. Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani, ne engedj nekik. Úgyhogy itt tanítja a fiatalt. Hogy fognak majd jönni, és azt mondja, hogy hé, gyere velünk. Tudod, ne menj velük. 11. Ha azt mondják, gyere velünk, álljunk, lesz be a vérontásra, settenkedjünk az ártatlan után ok nélkül. Nyeljük el őket élve, mint a sír, és egészen úgy, mint azok, akik a mélységbe szálltak. És szerezzünk mindenféle drága kincset, és szerezzünk sokat, és töltsük meg házainkat zsákmánnyal. Védj részt köztünk a sorsvetésben, és közös elszényünk lesz mindnyájunknak. Fiam, ne járj ezekkel egy úton, tartsd vissza a lábad ösvényüktől. Oké, úgyhogy sok ilyen van, például a könyvében. óv bennünket ettől, aztán óv bennünket a parázna útjától, óv bennünket az idegen asszonynak a szája kedves és hízelgő, és dolgokat mond, és vonja az embert, és ez lehet a világ, és a világnak a csábításai, és úgy szintén lehet érzékiség, és lehet paráznaság, és csak ez vonja az embert. Gyere! Senki se tudja meg. Gyere! Jó lesz! És azt mondja, hogy ne menj, ne menj! Tudod, mert tönkre fog menni az életed. Így indul el az ember a lejtőn. Oké, 16. Mert a lábuk gonosz felé fut, és a vérontása siet. 17. Mert hiába vetik ki a hálót, minden szárnya szeme láttára, a maguk vére árán ólálkodnak, a saját lelkük kárára állnak lesben. Ilyen az útja minden kapzsi embernek, a saját életét veszíti el. Oké, tehát Pélőszeg könyve az a könyv, ahol ki van mondva, hogy minek mi a vége, és minek mi az eredménye. Ki van mondva, és ez ad bölcsességet az embernek a döntésekbe, és ez a bölcsesség, hogy ha elindulok ezen az úton, akkor kedves ékesség lesz a fejemen, aranylánc lesz a nyakamon, majd még meg fogunk nézni más részeket is, egy vonzó, áldott életem lesz, hogyha ezen az úton járok, akkor pedig a saját életemet el fogom veszíteni, és el se tudod képzelni, és el se tudjuk képzelni, hány és hány ember, hány és hány embernek van ott az élete, ahol úgy érzi, hogy ő már nem bír visszafordulni onnan, mert hozott döntéseket, lépett lépéseket, és nem bír visszafordulni. Rengeteg, millió és millió, és rengeteg ember, és egy idő múlva meg se próbálja, mert nem tud kiszabadulni az ördögnek a tőréből. 20. vers. A bölcsesség kint kiált szerteszét, az utcákon hallatja szavát. Oké, hogy egy következő gondolatmenet, a bölcsesség meg van személyesítve, több alkalommal van, hogy egy asszony, egy bölcsasszony képében. Egyébként a derékasszony dicsérete a Pélőszeg 31-be, ahogy befejeződik a Pélőszeg könyve, több kommentár azt mondja, hogy ez tulajdonképpen úgy szintén a bölcsesség megszemélyesítve, ilyen egy bölcsélet. Azt mondja, hogy a bölcsesség kint kiált szerteszét az utcákon, hallatja szavát. Tudod, hogy a bölcsességnek van egy kiáltása, egy hívása. Nincs csöndben a bölcsesség, és a kép az az, hogy kimegy az utcákra, és kiált, és hallatja a szavát. 21. vers. Lármás utcasarkokon kiált a bölcsesség, a kapuk bejáratánál, a városba mondja beszédeit. Oké? Tehát hív a bölcsesség, és hív a bolondság, és hív az ostobaság is, hív a bűn is, hív a csábítás is. De meddig, és mit mond, ezt mondja, a bölcsesség hív, és azt mondja, hogy gyertek, hallgassatok rám, gyertek, adjátok nekem a fülemet, gyertek, adjátok nekem a szívemet. Oké, okay? És a bölcsesség például 8-ba, a végső megszemélyesítésből pedig azt látjuk, hogy Jézus Krisztus. De azt mondja, hogy gyertek, és add nekem a füled, add nekem a szíved. Azt mondja, hogy aki engem hallgat, az bátorságosan lakozik, és gyertek, és hallgassatok engem. És mit mond, szól a bölcsesség mindenhol? Azt mondja, hogy meddig szeretitek, ó, ti együgyűek az együgyűséget. Oké, ez a peti, mindenre nyitott együgyű, meddig szeretitek, meddig gyönyörködnek a csúfolók a csúfolódásban, ez a bolondnak a egyik legsúlyosabb szava. És meddig gyűlölik a balgák a tudományt? 23. Térjetek meg dorgálásomra, íme kiárasztom rátok lelkemet, tudtotokra adom beszédeimet, úgyhogy a bölcsességnek van egy hívogatása, és ez Pélőszeg 1, erről szól a Pélőszeg könyve. Pélőszeg könyve az a bölcsesség hívása, hogy hallgassunk rá, hogy adjuk neki a fülünket, a szívünket, és azt mondja, hogy együgyű vagy. És én azt gondolom, hogy Salamon így érezte magát, amikor Isten azt mondta, hogy kér tőlem, amit akarsz. Úgy ezt, hogy én naív vagyok, én gyerek vagyok, én kicsi vagyok, én együgyű vagyok, és azt mondja, hogy akkor, ha együgyű vagy, akkor gyere hozzám, és hallgass rám. Vagy azt mondja, hogy bolond vagy, akkor gyere hozzám, és hallgass rám. Térjetek meg a dorgálásomra. Íme kiárasztom rátok a lelkemet, tudtotokra adom a beszédeimet. Ez is, micsoda, ez egy ígéret, nem? Ha azt mondja, hogy ha engem akarsz, ha, azt mondja a bölcsesség, ha engem választasz, ha engem akarsz, akkor tudod, mit fogsz kapni? Két dolgot, itt két dolog van, így van? A szellememet kiárasztom rád. Ez milyen jó ígéret, Isten ezt mondja, ki fogom rád árasztani a szellememet. Tudod, a szellemem fel fog téged karolni, a szellemem fel fog téged ölelni, a szellemem közösséget fog neked adni. 2 Korintus 13-13. A szellemem tanítani fog, vezetni fog, vigasztalni fog, bátorítani fog, kormányozni fog, és tudtotokra adom beszédeimet. Mit fog még csinálni? Hogy kijelentem nektek a beszédeimet, hogy értsétek, hogy ott legyen a szívetekbe. Úgyhogy gyertek, hallgassatok, és sokat fogtok kapni. Kiárasztom a szellememet, és tudtotokra adom beszédeimet. 24. Mivel hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztettem kezemet, de senki sem figyelt. Oké? Tehát most folytatódik az elbeszélés, a sztori. A bölcsesség hív utca sarkokon, és azt mondja, hogy gyertek, és hallgassatok rám, és térjetek hozzám, térjetek dolgásomra, kiárasztom szellemet, tudtatokra adom beszédemet, de mivel hívtalak és vonakodtatok, kiterjesztettem kezemet, de senki sem figyelt, elhagytátok minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek, oké? Tehát látjuk, hogy miről beszél itt. 27. Ezért, 26. Ezért is nevetek nyomorúságotokon, kicsúfolak, amikor eljön az, amitől féltek. Oké? Na most szeretném ezt elmagyarázni, mert ezek nagyon jó versek. De azt mondja, hogy a bölcsesség az egy életmód. A bölcsesség az nem egy pillanat, vagy egy fellángolás, vagy egy pár jobb nap, hanem az egy életmód. A bölcsesség útja az egy életmód, az egy döntés az életünkben. Egy elhatározás. És mikor az ember nem hajlandó a bölcsesség fenyítésére hallgatni, tanítására, nevelésére, oktatására, akkor azt mondja, hogy ezért én is nevetek nyomorúságotokon, mert az ember nyomorúságba fog kerülni, bajba fog kerülni az életébe. Tudod, a pénzügyeibe, a házasságába, tudod, a saját életébe, különböző területeken, tudod, csak nyomorúságba jut, és azt mondja, hogy kicsúfolak, amikor eljön az, amitől féltek. Mindjárt még bővebben elmondjam, 27. Mikor eljön az, amitől féltek, mint a vihar, és a nyomorúságotok, mint a forgószél elközelget, amikor eljön rátok a nyomorúság és a szorongattatás, mert elfog, így van, mert nem hallgattok a bölcsességre, és bolondságban jártok, 28, akkor majd segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg őket. Keresnek engem, de nem találnak meg. És ez egy jó kérdés, hogy várjál, Isten nem hallgatja meg akkor az embert, amikor nyomorúságba kerül? Isten nem azt mondta, hogy hívjatok segítségül engem a nyomorúságba, meg hívjatok segítségül, és de ez nem ezt mondja, mert tudjuk, hogy Isten meghallgatja az embert, a nyomorúságba kerül, de ez a bölcsességről szól. A bölcsesség az nem instant. Isten meghallgat, de az rögtön nem lesz bölcs ott az ember. Mondok egy példát. Tudod, valakivel évekkel ezelőtt házassági problémával jött hozzám egy férfi, nem is a gyülekezetből, de egy valaki, akit valamennyire ismertünk, és csak akkor kezdett kérdezősködni, és akkor kezdett nyitva lenni a füle, amikor már egy kicsit késő volt. Tudod, hamarabb kellett volna. Egy évvel hamarabb. Kettő. Ha lehet 10. Oké? Ez egy kicsit késő. Tudod, bocsánat, be tudod zárni, Zsuzsi, ne haragudj csak. Majd megcsináljuk a nyelvét az ajtónak. Tudod, egy kicsit késő volt, mert az életben, a gyakorlati praktikus életünkben, mikor dolgokat összegubancolunk éveken keresztül, vagy akár évtizedeken keresztül, azonnal nem fog megoldódni. Persze Isten megváltja az embert, hogyha hozzá kiáll, megmenti a bűn büntetésétől. És még az is lehet, hogy tudod, bizonyos dolgokból ki is menekíti, de az ember már hozott döntéseket, kimondott szavakat, már járt egy úton, és hirtelen nem szűnik meg az. Oké, és itt a bölcsességről van szó. Azt mondja, hogy a bölcsesség, majd segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg, keresnek engem, de nem találnak meg. És csak emlékszem, ahogy el kellett magyarázni ennek a férfinak, hogy elmondtam neki tárcsokat, de láttam, hogy nem tudja hova tenni. Láttam, hogy nem tudja hova tenni abban az értelemben, hogy már elkésett a dolog. Azért is elkésett, mert az ember nem tud hirtelen bölcs lenni, ha az elmúlt években vagy évtizedekben a bolondság útján jár. Nem lesz hirtelen bölcs, szavaiban, kedves, figyelmes, nem tud bölcsen élni. Mert a bölcsesség az egy életmód. Az egy életmód. Oké? Úgyhogy ez annyira így van, hogy a bölcsesség nem instant. Nem instant. Oké? Az ima az lehet instant. Jaj, Uram, segíts, és az rendben van. Tudod, mert de ugyanakkor, ha az ember nem járt a bölcsesség útján, akkor ennek is megvannak a korlátjai. De a bölcsesség az nem instant. 29. Azért, mert gyűlölték a tudományt, és nem az Úr félelmét választották. Azaz ez csak azt a gyakorlati dolgot mutatja meg az életben, hogy az élet az egy út, amin járunk. És hogyha nem a bölcsesség útján járok, akkor azt aratni is fogom az életben annak a következményeit. 30. Nem engedtek tanácsomnak, megvetették minden feddésemet. Úgyhogy ez egy nagyszerű dolog, hogy itt vagyunk most. Nagyszerű dolog, hogy bölcsességet tanulunk. Egy nagyszerű dolog, hogy most lehetőséged van, és lehetőségem van bölcsességre szert tenni, és komolyan venni, és a szívemet hajtani, és elkezdeni jó magot vetni. Így van, de mi van, hogyha tegyük fel, az elmúlt 10 évben rossz magot vetettem. Itt van az én kis parcellám, és csak így vetettem, tudod, a gyom magvait, a gaz magvait, a töviseknek a magvait, és csak az elmúlt 10 évben szüntelen ezeket a magvakat vetettem. Így van? És most hirtelen, 10 év után azt mondom, hogy ó, jaj, segítség! Ez nekem nem tetszik. Amit aratok ebből, ez rossz. Ez csúnya. Amit eszek, a levest, amit főztem az elmúlt 10 évben, ez fúj, ez halál. Nem lehetne kicserélni a levest? Mit mond Isten? Te meg tudom bocsátani a bűneidet, helyre tudsz állni velem, be tudlak tölteni a Szent Szellemmel, el tudlak kezdeni vezetni, de hirtelen az egész életedet lecserélni, tudok kezedbe adni jó magvakat. Kezd el vetni a jó magvakat. Kezd el vetni. Nézd meg 1 év múlva, nézd meg 1 év múlva, nézd meg 2 év múlva, nézd meg 3 év múlva, nézd meg 5 év múlva, nézd meg 10 év múlva, hogy milyen aratás lesz. De ez egy út, ez egy életmód. Oké? Ez egy életmód. Útjuk gyümölcséből esznek, és saját tanácsukkal laknak jól. És a fantasztikus dolog, figyeltek fiúk, lányok, az életben az az, hogy mindannyian az utunk gyümölcséből eszünk. Képzeljétek el, mindannyian azt abból a kondérból eszünk, amit főztünk. Amilyen döntéseket hoztunk, amilyen elhatározásokat, amiket tettünk, mindannyian az utunk gyümölcséből eszünk. És hogyha nem ízlik, tudod, ha nem ízlik, akkor, tudod, azt mondja Sofóniás könyvébe, Zsolti hol, Zakariás könyvébe, csak azért, mert te tanítottad a kis profétákat. Azt mondja, hogy vizsgáljátok meg útjaitokat. Tudod, nézd meg, hogyha nem ízlik, akkor lehet, hogy ide, itt az idő, hogy más tegyél a levesbe. Azonnal nem tudod kiönteni a levest, mert ilyen nincs az éle. A praktikus életben nincs, hogy kiöntöd és újból kezded. Elkezdesz jó dolgokat beletenni. Elkezdesz jó dolgokat. És egy idő múlva azt látod, hogy áldás van. Oké? Okay? És ez csak nagyszerű. Ezért fontos a hosszú táv. Ezért fontos az, hogy ez egy életmód. Útjuk gyümölcséből lesznek, saját tanácsukkal laknak, jó, 32, mert az együgyűeket pártosságuk öli meg, és a balgákat önteltségük veszti el. 33. Aki pedig rám hallgat, oké, tehát előző vers, az együgyűeket pártosságuk megöli, az balgákat pedig, 32, önteltségük veszti el. Mit jelent a balgák, hogy önteltségük veszti el? Hogy tudod, csak így annyira elhiszik a saját gondolataikat, meg érzéseiket, meg elképzelésüket, hogy ez lesz az ő vesztük. És nem az Úr félelme van az életükben. Aki pedig rám hallgat, biztonságban lakik, és nyugalomban él, mert nem kell félni a gonosztól. Oké, okay? Úgyhogy ez a másik parcella. Vagy ugyanaz a parcella, csak van egy életmódunk, ahogy engedjük, hogy Isten vessen, vagy Isten által magokat vetjük a kertünkbe, és aztán ahogy aradtunk belőle, van egy biztonságban való lakozás az életünkben, és van egy nyugalomban való élés, és nem kell félnünk a gonosztól. Ez volt az utolsó vers, Zsuzsi? Ez volt az utolsó vers. Úgyhogy ott van a bölcsességnek az ígérete és a következménye az életünkben. Oké, úgyhogy azt hiszem, hogy ennyi, bár igazából jóval többel készültem, mert a másik fejezet is, meg még a negyedik fejezet is, meg még a kilencedik fejezet is, meg még összértem egy csomó verset a lustaságra és a szorgalomra, és wow, ez csak jó, wow, ez csak jó, ez példaszerű könyve, csak olyan, szeretem azt, hogy néven nevez dolgokat, politikailag nem korrekt. Ó, nem mond, hogy balga, bolond, ugye nem mondasz ilyen szót, hogy bolond, de lusta, nem mondasz, hogy lusta, de lusta, tudod, így van. Nem mondta, hogy pletykálkodó, de pletykálkodó. Tudod? Mi van? A lusta mit mond? A rest.
Ráérünk arra
még, igen, ez, igen. Azt mondja, több dolgot mond. Csak hogy azt mondja, hogy oroszlán van odakint. Az utcán. És meg fog enni. Oroszlán van odakint. Miért mondja a lustász, hogy oroszlán van odakint? Ne kelljen kimenni. Tényleg van oroszlán odakint? Nincs. De miért mondja? Mert ez mi? Ez egy kifogás. Oké, okay, tehát mit mond a lusta? Hallja akár ezt az üzenet, és azt mondja, hogy de. Várjál. Ezt a lusta ember mondja, hogy de. Aki nem akar felelősséget vállalni az életéért. Aki mindig másra hárítja a felelősséget. Azt mondja ezt. Ez egy lusta ember. Fel is fogja verni a kertjét a gaz. Ez egy másik példabeszéd. Elmentem a lusta kertje mellett. Mondja. példabeszél. A példabeszélek 6, nézd meg a hangyát, terest. De azt mondja, hogy elmentem a lusta ember mezeje mellett, példabeszélek 24:30. Nem fogjuk elolvasni. Tudod, de el fogjuk olvasni. Elhaladtam a lusta ember mezeje mellett, és az esztelen szőlője mellett. És íme mindenütt felverte a tövis színét, elfette a gyom kőkerítésele, omlott. Mikor ezt láttam, elgondolkodtam. És erre nézve ezt a tanulságot vontam le, ugye bölcsesség. Egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis összetett kézzel heverés, és így jön el szegénységed, mint az úton álló, és ínséged, mint a felvértezett férfi. Oké? A lusta mit csinál? Belenyújtja a tálba a kezét, de már nem emeli a szájához. Ú, ez már nagyon lusta, nem? Képzeld el azt az embert, nem? Azt mondja, a lusta meglövi a vadat, de nem süti meg. Úgyhogy ott rohad a vad. A sufniba. A lusta kezét belemártja a tálba, a falatot, de a szája az már lusta venni. Oké, és ezek egy kicsit olyan kis gúnyolja, nem? A lustát. Hé, és tanítja a fiatalt. Ilyen akarsz lenni? Aki, tudod, ilyen akarsz lenni. Tudod, legyen szorgalmas. Legyen szorgalmas Isten útjaiban. Legyen a lusta, ahogy az ajtó forog a sarkán, vagy a pántján, úgy forog a lusta az ágyában. Oké, hogyha olvasod ezeket, mint talán, úgy forog a lusta az ágyában. Roxi, nem kell így nézni. Ez van benne. Nem. Nagyszerű vagy. Persze az Úr tudja, de... Most beszéltünk, hogy az Úr a vesékbe lát. Úgy forog a lusta az ágyába. És oké. És segít eldönteni. Milyen életet akarsz? És tudod... Ja, fejezzük be ezzel. Tudod, például ezek könyve lefesti számunkra mindkét utat, és megadja a jutalmakat és a figyelmeztetéseket. Majd még bele fogunk menni. Fogod még látni, de olvasd te, hogy lásd. És feltesz Szi úgymond a kérdés, hogy melyiket akarod? Melyik életet? Igazából a bölcsesség is éles stílus, meg a bolondság is éles stílus. Tudod, kérdés, hogy lehet-e egy hívő bolond? Azt gondolom, hogy igen. Tudod, egy hívő élhet, lehet egy olyan született hívő, aki bolond. És amikor szemtől szembe lesz az Úrral, akkor azt fogja mondani... Fú, wow, ha újra kezdhetném, oké? Okay? És a bolond hallja ezt, és mit mond? Lehet, hogy hoz egy kifogást, a lusta hoz egy kifogást. Igen, de ez nem mindig így van. Igen, de rám ez szerintem nem vonatkozik. Vagy igen, de hát én most már semmit sem tehetek az életem felől. De várjál, ez nem igaz. Mert még élsz. És bölcsesség azt mondja, gyere, és hallgass az én beszédemre. Térj meg a dorgálásomra. Közlöm veled a szellememet, és tudtomra adom neked a beszédemet. Meg fogod látni? Oké? Okay? Úgyhogy életstílus. Amen. 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 Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Köszönjük az igédet, a példaveszek könyvét. Köszönjük a oktatást, a tekintét, a fegyelmezést, a fenyítést, az erkölcsi tanítást. És köszönjük, Urunk, azt, hogy te az igazságot mondod, és nem hazudsz. és te tisztán mondod, mert szeretsz minket, és hívsz bennünket magadhoz, és hívsz bennünket a bölcsesség útjára te veled. Jézus nevében köszönjük neked, hagyd döntsünk így. Hagyj vágyjunk erre, hagyj akarjuk ezt jobban és jobban. Jézus nevében. Amen. 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 Úgyhogy figyeltek, jövő szerdán forgasd a példaszékkönyvét, most megint a konyhát kinyitottuk, és jött egy kis illat, példaszékkönyvét olvasd, és gyere, osszuk meg egymással úgy szintén, hogy mi mindent olvastunk és kaptunk belőle, jó? Isten áldjon minket, sziasztok!